Üdvözlök mindenkit én is. Gál Tamás vagyok, Microsoft rendszermérnök, Trainer MVP, illetve a Microsoft Magyarországnál adatközpont specialistaként dolgozom, és egy kicsit rendhagyó 15 perccel készültem most, hiszen ebben a blogban demozni se fogok, és számomra is néhány területen kicsit új dolgot szeretnék bemutatni, illetve és átadni, és ez pedig az adatközpontoknak a kifejezett működése, a Microsoft adatközpontoknak a működése. Ez az első ábra igazából csak annyiból érdekes, kicsit bonyolult és sok minden van rajta, hogy azért azt lehet látni, vagy lehet tudni, vagy akik benne vannak az iparban, és már régóta versenyeznek ebben a szektorban, nagyon jól tudják, hogy például felhőszolgáltatások nagyon régóta léteznek már a Microsoft képviseletében is gyakorlatilag. És az első adatközpontunkat gyakorlatilag akkor építettük, amikor én például érettségiztem, és ez ma nagyon-nagyon régen volt. Szóval 25 éve gyakorlatilag lehet mondani, folyamatosan épülnek ezek az adatközpontok. És ha megnézzük még kicsit alaposabban az ábra második részét, a jobb oldali részt, akkor pedig azt lehet látni, hogy ezeket a különböző minősítéseket, szabványokat mikor és hogyan gyűjtöttük, és milyenek állnak rendelkezésre. Ebből rengeteg és rengeteg féle, de tipikusan erről majd a következő 20 perces blokk fog majd inkább szólni a szabványokról és a jogi háttérről. Azt mindannyiszor elmondjuk és mindannyiszor hangsúlyozzuk, hogy ez egy óriási infrastruktúra. Jelen pillanatban itt az ábrán 17, egyébként bejelentés alapján már 19 adatközponttal rendelkezünk, publikus adatközponttal, publikus régiónak hívjuk mi ezt egyébként belül, amelyben több mint 1 millió szerver van per pillanat. Ez februári adat, tehát ez már nyilván több, de én ezzel tudok egyelőre operálni, illetve nem olyan túl régen vált az publikussá, hogy egyéb iránt olyan adatközpont, amit nem látunk, amiben nem tudok vitasgépet vagy szolgáltatást helyezni, de ott van és működik a háttérben, például a CDN infrastruktúrát kiszolgálja és mást is, abból több mint 100 van, több mint 40 országban. A nagyon érdekes még az a rész egyébként, ami azzal foglalkozik, hogy milyen alapon választ a Microsoft adatközpontot. Itt ugye mindenféle technikai műszaki háttérokok is, mint például az, hogy az optikai hálózat milyen az adott országban, vagy például a képzett munkaerőnek a jelenléte is egy nagyon fontos. Most már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden földrészen, ugye most már Ausztráliában is van, a két új és tervbe vett, a tehéden bejelentett indiai nincs még ezen rajta, úgy lesz meg a 19 gyakorlatilag. Afrikában meg a Antarktiszon nincs még igazából. Kívülről nagyjából így néz ki, de ami késik, nem múlik. Tehát ugye nagyon jól tudjuk, hogy az Azurnál a jelenleg szót mindig nagybetűvel és hangosan mondjuk, mert mindig előre megy és változik ész nélkül. Egy fotó egy 2009-ben épült klasszikus, ez már egy klasszikusnak számító adatközpontról, ami kívülről így néz ki, ez a chicagói adatközpont, és belülről meg így néz ki, és itt igazából most nem is elsősorban a vízhűtésre, meg a forró, meg a hideg vízre, meg a egyéb UPS által biztosított áramkörökre hívnám fel a figyelmet, hanem maximum csak annyira, hogyha megnézzük, akkor az ábra alapszíne az háromféle színű, a fehér rész az, ami gyakorlatilag az épületen belül van, és ott helyezkedik el kifejezetten csak a maga a informatikai infrastruktúra. A szürke rész, ahol például az UPS szekrények vannak, az még szintén fedett rész is az épületen belül van, de elszigetelve a rekkektől, és a kék rész az, ami gyakorlatilag a külső részben van. Szervesen hozzátartozik, de már abszolút nem az épületen belül, óriási méretűek ezek. Nem tudom, mennyi amerikai foci rajongó van itt köztünk, remélem sok, vagy egyre több, de minden esetre azt is el tudom mondani, ha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy ez egy százjardos pálya, amerikai foci pálya. Egy adatközpont épület nagyjából ennek felel meg, ez kb. 100 méter körül van, és viszont ez pont elég ahhoz, hogy milyen látványos animációval készültem, kettő darab jumbo is beleférjen, és azért azt is tudnunk kell, hogy ilyen méretű adatközpont helyiségből régiónként, tehát mondjuk Dublinban, vagy Amsterdamban, vagy akár egy japán helyszínen, vagy Ausztráliában 16 van, ami azt jelenti, hogy ha szükséges, akár 600 ezer szerver is elférhet egy régióban, ami azt jelenti, hogy 11,6 millió szerverünk is lehet összesen valamikor majd. Ez igazából nem azt mondom, hogy ez így is lesz, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez tökéletesen pontos szám, de a lényeg a skálázhatóság mértéke, amire oda kell figyelnünk, amit tudnunk kell. Az adatközpontok evolúciójával kapcsolatban ugye 5 állomást tudunk megkülönböztetni, ebből 4 már van, vagy 4 volt, hát egy jelentős részletnek már volt, és az 5. generáció az jelenleg még nincs, vagy igazából nem teljesen működik. Ezeknek az adatközpont típusoknak, vagy inkább generációknak a minőségét, ha lehet ilyen pongyolán fogalmazni, ezzel a PUE PUE nevű Pavel Juzics effektivitás mutatóval nézzük, ami ugye azt jelenti egész pontosan, hogy bár ugye ez a rész szokott legkevésbé érdekelni az informatikusokat, de ez azt jelenti, hogy az az áram, amit elhasználnak az informatikai berendezések, azoknak a viszonya az adatközpont teljes áram kihasználtságához képest. Ez ugye nyilván soha nem lesz egynél kisebb, de minél közelebb van az egy egészhez, annál jobb és gazdaságosabb és modernebbek ezek az adatközpontok. Lehet látni, hogy azért itt a 25 évvel ezelőttihez képest most már egészen komoly változás és fejlődés van. Ugye nagyjából 25 évvel ezelőtt még mondjuk nem nagyon lehetett modern technológiákról beszélni az adatközpontok esetén. Ez még nagyjából a colocation nevezetű megoldás volt, amikor összehajigáltuk a szervereket, és együttműködtek egy helyen, így egy community feelinggel, de nagyjából ennyi volt az összes technológia ebben a dologban. Majd utána kezdődött az úgynevezett density rész, ami arról szólt, hogy hogyan lehet minimálisra tenni azt a helyet, amit elfoglalnak a szerverek, hogyan lehet besűríteni a legtöbb szervert egy fizikai helyre, úgyhogy ez még ne álljon azzal, hogy az egész mondjuk elég. És aztán utána kezdődtek olyan modern technológiáknak a bevezetése, mint például a nagyon komoly energiatakarékosság a következő generációnál, és a hármas generáció az, amire azt mondják, hogy ekkor vált lehetővé az például, hogy adatközpontokon belül izolálni különböző részeket, amelyeket különböző SLA-val lehet majd üzemeltetni. Oké? Tehát ez egy fontos lépés volt az SLA differenciálás szempontjából, és most gyakorlatilag a legtöbb adatközpontnál négyes fázisban, vagy négyes generációnál állunk. Ezek azok, amelyek a modulárisak, a legfontosabb jellemzőjük, vagy tulajdonságuk ezeknek az adatközpontoknak az, hogy modulárisak, tehát gyakorlatilag hatalmas konténerekben, ahogy itt is látni, több ezer, tipikusan az én tudomásom szerint 2500 szerveresével vannak konténerenként, tehát ennyi fér egy ilyen konténerbe, és gyakorlatilag, amikor bővítésről van szó, akkor csak arról van szó, hogy konténerek, begördőnek, külső csatlakozók erre elmennek, hálózat, hűtés, mi egyéb, ugye energia, és gyakorlatilag működnek a szerverek. Tehát egyesével a PCI Express-es hálókártyát cserégetni, ez nem nagyon megy. Tehát több százezes mértékben ez nem igazán menő, ez inkább ilyen abszolút moduláris szinten, nagy tömegben működik, és így is éri meg gyakorlatilag. Térjünk át arra, hogy hogyan biztosítja a Microsoft a különböző szinten a védelmet az adatközpontjaiban, és itt nyilván azzal kell kezdeni, ami a legkézenfekvőbb, amivel mi egyébként nem nagyon foglalkozunk, de ettől függetlenül tudjuk, hogy kell, és a mi adatközpontjainkban, vagy szerverszobáinkban is, vagy legalábbis minimálisan biztosan alkalmazunk ilyen megoldásokat a fizikai védelme kapcsolatban, mint a kamerák, akadályok, kerítések, riasztók. Minden hozzáférés az adatközpontokban csak és kizárólag multifaktoros hitelesítéssel történhet, ez ugye lehet biometrikus vagy éppen smartcard alapú, és olyan megoldásokra is fölkészültünk elvileg ezekben az adatközpontokban, mint például az, hogy nincs áram, és akkor a UPS-ekről lehetett látni az előző ábrákon a felépítésnél, hogy úgy méretében egészen nagy UPS-ek állnak rendelkezésre, amelyek több napig is bírják, illetve például az adatközpontok távolsága a régiók esetén azért is minimum 640 kilométer, hogy például a szeizmikus problémák. Maga az adatközpontok is fel vannak készítve arra, hogy lehetnek akár földrengések, vagy más természeti katasztrófák, de gyakorlatilag a redundancia a szomszédos minimálisan 500 mérföld, 640 kilométer távolságra elő adatközponttal azért ez megoldható. Tehát nagyjából ebben szerintem túl sok újdonság nincs, az viszont az, hogy erről ugye minimális személyzettel, tehát nagyon kicsi személyzettel, nagyon komoly feltételek mellett gondoskodik a Microsoft az őrzésről és a fizikai védelemről. Az adattárolás, az adatokkal kapcsolatos védelemről, mármint a technológiai értelemben, hiszen inkább a többi része az majd a következő adás témája lesz. Ugye azt nagyon jól tudjuk, ezt sokszor elmondtuk már, hogy minden egyes bitről, amit mi tárolunk az Azure-ban, akármelyik szolgáltatásban, akár IaaS-ban, PaaS-ban, három másolat készül azonos régión belül, és ezen kívül pedig, ugye, hogyha kérjük, vagy ha választjuk, illetve defaultban be van kattintva, a georeplikációt is kérhetjük, ez amit mondtam, hogy egy másik tipikusan azonosan a földrészen levő régióban, az adatközpontban az adatunk még három példányban meg lesz. Itt egyébként több variáció is van, a read-only replikációtól kezdve a teljes értékű georeplikáción keresztül, és így aztán gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hat példányban van meg mindenünk, és rendelkezésre állása így viszonylag magas, és a két régió között is a sávszélességek, akár a hálózat, akár a storage, a SAN network sávszélessége is igencsak meggyőző. Ami még egy fontos dolog a tárolással, adatvédelme kapcsolatban technológiai szinten, az az, hogy ezek az adatok tipikusan nem mozognak másik földrészre. Az adattörlés megsemmisítése kapcsolatosan egy nagyon fontos dolog az, mondjuk egyszer mondom technikai szemszögből, hogy például amikor törlés történik, akkor a primary helyről azonnal az index elkerül. Mivel aszinkron replikáció van, ezért, hogyha georeplikációt használtunk, akkor a második helyről ez egy kicsivel később történik, de biztos, hogy megtörténik. A fizikai lemezek kezelésénél pedig nagyon komolyan vesztük a szabványok betartását. Látszik ebből a NIST szabványból is, hogy a Wipass például ennek megfelelően működik, ugye ez egy 2006-os szabvány, de ugye nem avul el. És a másik nagyon fontos dolog, hogy a adatközpontokból diszk nem megy ki. De annyira nem megy ki, hogy én ugyan még soha nem voltam egy adatközpontban, de már nagyon vágyom rá, de ettől függetlenül azt tudom azoktól, akik ezt személyesen látták, hogy gyakorlatilag a diszkek azok csak úgy jutnak ki az adatközpontokból, hogy egy ilyen 1-1,5 mm-es darabokban, tudnilik egy fizikai darálóban ezt a kijáratnál muszáj minden egyes diszket ledarálni. Tehát nem mehet ki ilyen módon közvetve adat, mert a diszkeket meg kell semmisíteni a kijáratnál. Erre van egy berendezés, ami ezt a HDD-ket teljesen jól legyen. Ezt például nagyon szívesen megnézném már egyszer, majd biztos sor is kerül el. Hálózatvédelem tekintetében is ugye nyilvánvalóan nem vehetjük félváról ezt a területet. Itt én egy pici megkülönböztetést tennék. Sok helyen lehet még egyébként megkülönböztetést tenni, például a patch management területén is ezt a fajtát. Azaz, hogy nekünk is van dolgunk, mármint úgy értem, hogy nyilván a Microsoftnak, illetve az ügyfélnek is van, vagy lehet dolga. Tehát közösen használjuk az infrastruktúrát. Gondoljunk bele abban, amikor én egy virtuális gépet futtatok, akkor gyakorlatilag a virtuális gép létrehozásáért, fenntartásáért, a storage, a hálózat funkciókért, illetve tárhelyért, meg a hálózati infrastruktúrájára Microsoft felel, viszont a virtuális gépen belül, hogy mi történik, azért már én felelek. Tehát igazából, hogyha én kinyitogatok minden portot az égvilágon az adott virtuális gépbe, akkor a hunyó már én leszek, bármilyen más megoldások is rendelkezésre állnak, a platform védelmét tekintve. Tehát nekem a biztosít a Microsoft például naplóellenőrzés Big Data módszerekkel, meg penetrációs teszteket rendszeresen, meg nagyon szigorú, nagyon alapos, nagyon sokféle információn alapuló patch management rendszert, de ettől függetlenül a felhasználónak is, az ügyfélnek is dolga van, hiszen ha az operációs rendszeremet én nem patchelem, akkor bizony lukakat hagyok nyitva értelemszerűen. És mivel ismerem a magyarországi viszonyokat és kérdéseket, nagyon fontosnak tartottam, hogy tegyünk bele egy ilyen diát is ebbe az előadásba. Tudnilik biztos 3-ból 2 magyar informatikus azt fogja megkérdezni, hogy na és a Microsoft mit csinál az én virtuális gépemmel? Hát nagyon nehéz hozzáférni, és nem a Microsoft fér hozzá alaposan az egész évben, tehát mi nem talózgatunk a virtuális gépek között szabadidőnkben a belső hálóról, szó sincs ilyesmiről. Nagyon körülményes, nagyon szabályozott, és olyan speciális engedélykérési, vagy engedély megadási módszereken keresztül működhet ez, mint például a just-in-time módszer, amit nem tudom mennyire ismerünk, de a lényeg az, hogy korlátozott, időszakos, és csak nagyon alaposan behatárolt jogosultságot kaphat valaki, hogyha valamiféle feladat van az Azure adatközpontokban, és ez is ugye, ahogyan mondtam, ez a just-in-time módszer, ez egy olyan módszer egyébként, amelyet fogunk most már nem sokára majd sokszor hallani, hiszen ezt a felhőben használjuk, az Azure-ban használjuk az üzemeltetésre, viszont a következő generációs Windows szerverben is már bevezetése kerül, illetve most már a PowerShell V4-ben néhány nyoma ennek látható, majd erről akkor sokkal többet fogunk beszélni, de a lényeg az, hogy nagyon alapos, nagyon kontrollált, dokumentált, auditált és naplózott értelemszerűen hozzáférésekre van csak, és csak akkor, hogyha szükség van rá lehetőség, másra a Microsoft részéről sincsen hozzáférés. Jó, ez egy ilyen röpke kis negyed óra volt. Technikai részleteket még tovább, ezekről például a biztonsági részekről, network security groupok és egyébek a délután, illetve nem a délután, az még délelőtt lesz a következő hosszú azuros előadásban még majd fogok tenni. Most viszont nagyon szívesen átadom a szót dr. Simán Andrának, a kolléganőknek, aki megint egy picit rendhagyó témát fog majd nekünk az azurral kapcsolatban beszélni, de biztosan nagyon érdekeset.